Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a telefonnál itt van Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatója. Örülök, hogy elfogadta a meghívást, jó estét kívánok!
Jó napot kívánok!
Tud a biztonságpolitika számolni egy Covid-járvánnyal, ami most már egy éve tart, és szemmel láthatóak bárkit képes dönteni a lábáról, még az Egyesült Államok elnökét is?
Elméletileg igen, a gyakorlatban azt gondolom, hogy mindenkit nagyon meglepett. Én természetesen a saját véleményemet tudom elmondani, meg nagyjából azt, hogy körülbelül mi mire vagyunk kíváncsiak. Hát elsősorban arra természetesen, hogy mondjuk a Covid-járvány hogyan változtatja meg a biztonsági helyzeteket és a különböző biztonsági problémákat. Például, hogy a Covid-járvány az csökkenti-e mondjuk a fegyveres konfliktusokat, milyen hatással van a haderőkre, abban az értelemben is, hogy nagyon sok helyen ugye a haderőkre is, vagy pontosabban inkább azt mondanám, hogy a katonai infrastruktúrára is támaszkodnak a kormányok, amikor megpróbálnak ilyen rendkívüli helyzeteket kezelni. Természetesen én magam is látom azokat a, hát mondjuk azokat az elemzéseket, vagy néha újságírói, hát mondjuk, hogy előrejelzéseket, amelyek azzal foglalkoznak, hogy hogyan fogja megváltoztatni a világjárvány mondjuk a nemzetközi erőviszonyokat. Rögtön hadd tegyem hozzá, hogy én azok közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy az ilyen típusú járványok azért rendkívül korlátozottan tudják megváltoztatni a hatalmi erőviszonyokat. Tudnék, az hatalmi erőviszonyok azok hát olyan tényezőkből állnak, mint demográfia, mint gazdaság, e területen valószínűleg lesz hatása valamilyen a Covid-járványnak, de természetesen attól is függ, hogy tudnak a kormányzatok, illetve maga a világgazdaság hogy tud majd reagálni rá. A katonai képességek, a diplomáciai képességek, és hát úgy szoktuk mondani, hogy tulajdonképpen a modellérték. A diplomáciai képességeknél azt lehet például nagyon jól látni, hogy a világ nincs felkészülve az online döntésekre. A politikusok nem szeretnek online módon dönteni. Nagyon fontos az nekik, hogy személyesen találkozzanak, hogy személyesen tudjanak megbeszélni egy csomó dolgot. Tehát van egy-két olyan terület szerintem, amit a biztonságpolitikai szakértők is látnak, és néznek, és figyelnek. És hát természetesen a fő kérdés az lesz, hogy tulajdonképpen egy ilyen járvány az merre felé mozdítja el a részben a világot, részben pedig mondjuk a világ különbözőnek a közösségeit, most ilyen államközösségekre gondolok, hogy mennyire lesz fontos a jövőben az egészségügyi biztonság, vagy inkább azt mondanám, hogy az egészségügyi problémákkal összefüggő biztonság, ami egyébként korábban már természetesen probléma volt, hiszen azért jó, ekkora nem volt ugyan a korábbi, hát mondjuk a madárinfluenza, vagy a SARS, de voltak ilyen típusú, hát mondjuk azt, hogy fertőzések, vagy pandémiák, ami közben rendre ugye megfogadták az államok, hogy akkor majd hogy fognak együttműködni, stb. És kiderül, hogy egy ilyen helyzetben is gyakorlatilag hát részben a különböző integrációs szervezetek, vagy a nemzetközi szervezetek nincsenek nagyon felkészülve, hát részben pedig hát a nagy kérdés, hogy mennyire vannak felkészülve természetesen az egyes államok.
De nincs teljesen igaza egy felelős pozícióban lévő politikusnak, amikor mellőzni szeretné az online csatornákon való tárgyalást, amikor elméletileg meg a gyakorlatban is látjuk, hogy abba bárki belenézhet. Tehát nagyon fontos ügyeket nem lehet elektronikusan megbeszélni.
Természetesen azt gondolom, hogy ne, tehát abszolút igaza van. Én inkább azt gondolom, hogy különösen a döntés előkészítéseknél, és ezt nagyjából látni is egyébként, hogy a döntés előkészítéseknél azoknál azért sokkal egyszerűbb az online, hát fogalmazunk úgy, hogy az online kommunikáció. Azt lehet látni egyébként, hogy a nemzetközi szervezetek közül, például a WHO, hogy rögtön vegyük őket. A WHO nagyon gyakran rendez olyan fórumokat, olyan megbeszéléseket, akár miniszteri szintű megbeszéléseket is, ahol aminek elsősorban az a funkciója, hogy tapasztalatcserét, az egymás informálását segítse elő. Ahol nehezebben megy ez a történet, az valóban a döntések története. Tehát a döntések szintje. Tehát ott, ahol komoly döntéseket kell hozni, ott természetes, hogy a politikusok inkább a személyes kontaktust szeretnék, különösen olyan helyzetekben, amikor nem egyértelmű, hogy milyen döntés születik, vagy kinek milyen döntés jó, mert olyankor ugye elkezdődnek ezek az apró, hát fogalmazunk úgy, hogy konszenzuskeresések, érdekegyeztetések, vagy érdekütközöttetések, amikre nem alkalmas valóban az online fórum.
De komoly kockázata van-e a katonai infrastruktúra leromlásának? Láttunk arra példát, hogy egy teljes amerikai hadihajós egység működése vált lehetetlenné, mert sorra dőlt ki a legénység onnan. Összezárt emberekről van szó.
Így van, ilyen szempontból azt gondolom, hogy van bizonyos kockázata, de egyelőre nem látjuk azt, vagy olyat nem látunk, hogy bármely nagyhatalom, vagy bármely ország a COVID-járvány katonai erőre gyakorolt hatása miatt mert volna, vagy nem mert volna harcba indulni. Én azt gondolom egyébként, hogy ez lesz az egyik legfontosabb kérdés, hogy mely területeket akarják az államok nagyon erősen megvédeni a hasonló típusú járványoktól. Ugye talán ma volt a hírekben az, hogy Putyin elnök és a döntéshozói, de még az orosz hadsereg tábornoki karának jelentős része is beletoltva a COVID elleni orosz vakcinával, mert nagyon fontosnak tartják ezt a dolgot. Ami szerintem sokkal inkább fontosabb, vagy inkább azt mondanám, hogy a tapasztalatok azt mutatják, hogy ilyen helyzetekben alapvetően azt fogja meghatározni a hadseregek jövőjét, vagy inkább a hadseregek fejlődését, hogy gazdaságilag mekkora ütést mér az egyes államokra a COVID. Tekintettel arra, hogy azt látni kell, hogy a haderők fejlesztése, fejlettsége, technikai felszereltsége az döntően mindig pénzügyi kérdés, és ilyen helyzetekben, mint a mostani, amikor láthatóan az egyes országokat és általában a világgazdaságot elég jelentősen megüti a járvány, tehát gazdasági visszaeséssel kell számolni. Ilyen helyzetben rendre a legtöbb, mondjuk úgy, hogy nyugati ország, de egyébként más országok is, a haderőtől veszik el a pénzt és csoportosítják át, mert különösen akkor, ha nincsen közvetlen fenyegetésük, tehát közvetlen katonai fenyegetésük, természetesen vannak olyan országok, amelyek nem követték ezt. 2008-2014-es gazdasági világválságnál is lehetett látni, hogy gyakorlatilag az Európai Unió, vagy inkább azt mondanám, hogy a NATO, az Egyesült Államok is visszafogta a költségvetését. Nem rögtön, de általában a válság utáni néhány évben lehetett ezt érzékelni. Viszont nem fogta vissza mondjuk Oroszország, nem nagyon fogták vissza az ázsiai országok, és ez hosszú távon a katonai versenyt azért meg tudja határozni, hogy ki tudja folyamatossá tenni a fejlesztését, és kinek kell leállnia, vagy szünetet tartania. Úgyhogy ilyen értelemben azt gondolom, hogy mindenféleképpen hatni fog, és hat is a katonaságra. És hát természetesen azt is látni kell, hogy nagyon sok helyen a katonaság, fogalmazunk úgy, hogy olyan infrastruktúrát tud, vagy olyan képességekkel rendelkezik, ami kimondottan a társadalom működését, a gazdaság működését segíthető elő. Az egy nagy kérdés, hogy a jövőre vonatkozóan az egyes országok, illetve maga a biztonságpolitikai szakma mennyit fog foglalkozni arra azzal, hogy ezt a típusú válságkezelési képességet azt állandóvá tegye annak érdekében, hogy minél gyorsabban le lehessen tűzteni az ilyen járványokat.
Számolnak-e azzal, hogy ahogy a civil élet nagyon sok helyen egyik pillanatról a másikra tért át az online térbe, vagyis mindent az online térben intéztünk el, úgy a katonai tevékenység is inkább az online térre fog fókuszálni, magyarán nem harckocsikat meg repülőket indítanak, hanem kritikus infrastruktúrákat, gázt, vizet, áramot fognak megtámadni a vezérléseken keresztül.
Természetesen, de azt gondolom, hogy ez azért már nagyjából egész évvel a legmodernebb országokban, vagy pontosabban a legmodernebb társadalmakban ez megvan olyannyira, hogy azért a kritikus infrastruktúra védelme az gyakorlatilag hát legkésőbb 2001. szeptember 11-től hát kezdve egy nagyon-nagyon fajsúlyos kérdés tulajdonképpen a minden egyes állam számára. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a tovább, és még egy dolgot hozzá lehet tenni, hogy gyakorlatilag amióta, és ez 2014 óta beszélünk arról, hogy itt hibrid háborús tevékenység van, aminek nem feltétlenül a katonai része, már a hagyományos katonai része az igazán izgalmas, hanem a online térben való különböző műveletek, információs műveletek, hacker műveletek. Tehát azt gondolom, hogy ezen a téren a katonaság vagy a hadseregek nincsenek nagyon lemaradva. Arról nem is beszélve természetesen, hogy ugye amikor a drónokról beszélünk, azt tudjuk nagyon jól, hogy a drónokat nem ennek ki és dobják el, hanem egész egyszerűen távirányítják. Tehát ezek a típusú online téren keresztüli hadviselési formák, ezek azért egyre gyakoribbak, és szerintem egy picit függetlenek, vagy nagyban függetlenek a COVID-járványtól.
Hogyan számol a biztonságpolitikai elemzés a COVID-járvány hivatalos állami adataival? Egy civil ember számára elég feltűnő, hogy ezek nem mindig tűnnek tökéletesen pontosnak, mert hát a tesztelésektől, meg ezer más dologtól függ.
Én azt gondolom, hogy ez a biztonságpolitikai szakértők túlnyomó többségének, hát fogalmazunk úgy, hogy azoknak, akik olyasmivel foglalkozunk, mint mi, tehát nem kimondottan egészségügyi biztonsággal, azoknál nem annyira meglepő, hogy ugye ilyen és olyan adatok is jönnek. Azt nagyjából 15-16 óta látjuk, hogy az információval való politizálás, hogy fogalmazzam ilyen finoman, az alapvetően a normál politikai menetnek a része lett. Mindenki gyakorlatilag azt az eredményét, azt az adatot emeli ki, amiben jó, és azt próbálja elrejteni, amiben kevésbé jó, és azt gondolom, hogy tulajdonképpen így van ez az összes országban belpolitikai értelemben. Tehát még ha nem is hallgatják el, de elsősorban arra akarják tenni a hangsúlyt, hogy félig tele a pohár és nem félig üres, mert ugye ez szemléleti kérdés is. Amire én inkább kíváncsi leszek, az alapvetően az, hogy az egészségügyi biztonsággal összefüggő nemzetközi együttműködésben ezek az adatok, ezek hogy fognak működni, és mennyire lesznek őszinték egymással a különböző államok, mert egy picit ez emlékeztet arra az időszakra, ez ugye a bipoláris világrend volt, amikor mindenki el akarta a fegyvereit tüntetni, és nem akart erről beszélni. Most viszont, amikor egy olyan jelenségről van szó, ami felett, hát mondjuk úgy, hogy nem vagyunk, tehát nincs akkora hatalmunk és nincs akkora befolyásunk, mint mondjuk az atomfegyverekre vagy a rakétákra, ott azt gondolom, hogy, hogy az egy óriási felelőssége a nemzetközi biztonság szempontjából egy-egy országnak, hogy mennyire osztja meg. Például a fertőzöttek számát, például a mikor tört ki, hogyan tört ki a járvány, stb. Tehát ez azt gondolom, hogy ez egy olyan terület lesz, ahol az országoknak, vagy azoknak, akik a jövőben jobban, közösen akarnak együttműködni az ilyen válság megfékezésében, azoknak sokkal nagyobb bizalommal kell egymásnak, egymás iránt lenniük, és sokkal kevésbé tehetik meg a partnerükkel azt, amit gyakorlatilag megtesznek a saját társadalmukkal, nevezetesen, hogy inkább a jó dolgokat akarjuk mondani. Tehát én abban bízom, hogy ebben valami fajta változás lesz. Lehet egyébként ezt látni nagyon konkrétan Kína esetén. Ugye Kínát hosszú ideig, vagy a Covid-járvány legelején alapvetően úgy tekintettük, vagy úgy tekintett a nemzetközi közösség, hogy viszonylag jól megoldotta, és viszonylag jól kezelte a Wuhanban kirobbant válságot, de aztán jöttek olyan dolgok, amik gyakorlatilag, hogy mondjam, egyre kevésbé mutatták azt, hogy itt hatalmas nagy szobrot kéne a kínaiaknak állítani, és a kínaiakon kívül egyébként egy csomó minden más országot is lehetne említeni, hogy teljesen máshonnan vegyem a példát, az azért nonsens, hogy egy Excel tábla nem kezelése, vagy nem bírtak egy Excel táblával, és ezért nem tudom, 16 vagy hány ezer ember nem számoltak bele például a nagy-britániai COVID-fertőzöttek közé, ami utólag derült ki. Most nem is beszélve természetesen arról, és ez is egy izgalmas kérdés lesz, hogy vannak olyan országok, akik egész egyszerűen nincsenek felszerelve olyan statisztikai képességekkel, vagy olyan megfigyelő képességekkel, amelyek követhetnék a járványnak a mozgását, nincsenek felszerelve mondjuk a fertőzés követő programokkal, ugye ilyen eset nyomozással, már pedig őket, tehát ők is meghatározhatják más országoknak a közegészségügyi helyzetét, vagy járványügyi helyzetét. Ennek megfelelően azt gondolom, hogy miközben mi legyinthetünk erre vagy arra, de azért arra figyelni kell, hogy mindenkinek közös érdeke, hogy az elmaradottabb, ilyen tekintetben elmaradottabb, vagy kevésbé fejlett országok is egy bizonyos standardet eléljenek a nemzetközi egészségügyi biztonság területén.
Civil életben makacsul tartja magát az a vélekedés, hogy ez egy konstruált vírus, mert különben miért volna Kína olyan jól, mindenki más meg olyan rosszul? Ezt a biztonságpolitika megvizsgálta, mint lehetséges elméletet, vagy kineveti az elejétől fogva?
Nem, azt gondolom, hogy ezt a biztonságpolitika megvizsgálta. Hát itt végül is mégiscsak a virológusokra támaszkodunk mi is. Tehát azt a mainstream ugye egyértelműen azt mondja, hogy ez nem egy konstruált történet. Annál is kevésbé, mert ha konstruált történet lenne, akkor azt gondolom, hogy a virológusok, akik konstruáltak, azok kidolgoztak volna mellé rögtön egy olyan, hát mondjuk ellen, egy vakcinát is, ugye ezt szoktuk látni, hogy tehát kontroll nélkül nem szoktak mondjuk úgy, hogy biológiai fegyvereket kifejleszteni. Tehát én azok közé tartozom, akik nem hisznek abba, hogy ez egy konstruált, ez a természet által konstruált vírus. De természetesen azt is látni kell, hogy minden nagy sok, ami éri a társadalmat, a világot, azzal kapcsolatban rendkívül népszerűek az összeesküvés elméletek. Ez a COVID-járvány, ez kellőképpen nagy sok. Nem akarom összehasonlítani, de tulajdonképpen ugye hatását tekintve még nagyobb sok, mint szeptember 11-e, amivel kapcsolatban szintén őrült ilyen teóriák születtek, és összeesküvés elméletek születtek, és erről még filmeket is készítettek. Tehát azt akarom mondani, hogy minden ilyen nagy sok, amit nehéz felfogni a hétköznapi embernek úgy, hogy nincs oka, vagy nem tud racionális magyarázatot adni, azzal kapcsolatban gyakoriak és egyre gyakoriabbak az összeesküvés elméletek. Azt se felejtsük el, hogy egy olyan posztigazság korszakban élünk, amikor a korábbi ilyen konszenzus típusú igazságok, tehát ha valaki azt mondta, hogy igaz, akkor az igaz, ezek szertefoszlottak. Már nem a Cambridge Dictionary, vagy nem a Cambridge Encyclopedia, nem az Oxford Encyclopedia dobja ki a Google, amikor valamit rákérdezünk, hanem az dobja ki, amiről legtöbben beszélnek, és ugye azt a prioritás sorrendben azt láthatjuk, hogy az ilyen összeesküvés elméletek, miként a fake newsok is sokkal, de sokkal gyorsabban terjednek. Tehát én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben természetes az, hogy az ilyen típusú biztonsági sokkoknál, vagy társadalmi sokkoknál összeesküvés elméletekkel találkozunk, és még fogunk is találkozni.
Tudják azt valahogy kezelni, hogy a döntéshozók most egy olyan ellenséggel állnak szemben, ami nem ember? Tehát nem nagyon lehet ellene mozgósítani, nincs is neki arca. Hogy ezt hogy kezelik?
Azt gondolom, hogy természetesen tudják, tekintettel arra, hogy a Covid az egy valóban nagy járvány, de azért látni kell, hogy volt jóval korábban is. Volt az Ebola járvány, az nem volt ilyen kiterjedt. És akkor még ugye nagyon sokszor megemlítjük a spanyol náthajárványt, még a 18-22-es spanyol náthajárványt, de megemlíthetünk egy csomó olyan járványt, ami helyileg eléggé komoly biztonsági problémákat okozott, tehát közegészségügyi és politikai és társadalmi biztonsági kérdéseket. Tehát azt gondolom, hogy azért ebben legfeljebb a mérete újszerű, meg nyilvánvaló a vírus, ami után kutatni kell. Ugye én lépten nyomon találkozom, de szerintem ezzel mindenki találkozik, hogy nem lehet már, hogy nincs még vakcina, hogy nincsen még oltás erre, ezt nem hisszük el, hát annyi a gyógyszergyár, stb. Nagyon nehéz a hétköznapi embernek tudomásul vennie, hogy vannak olyan kihívások, például a virológia területén, amelynek a kezelése minimum hosszú éveket, vagy legalább másfél-két évet vesz igénybe, és amire még akkor sem tudunk teljes mértékben felkészülni, ha már nagyon-nagyon univerzális, vagy pontosan nagyon modern eszközeink vannak, mert a természet az rafináltabban fejlődik, mint ahogy ezt mi képzeljük.
Számol-e a kutatások azzal, hogy milyen belső következményei lehetnek ennek a járványnak, attól függően, hogy az adott állam képes-e kezelni, vagy nem képes kezelni?
Azon feltétlenül, tehát azt lehet látni a legtöbb válság esetén, amik itt kirobbannak. Gondoljunk csak mondjuk egy Belorussziára, gondoljunk csak mondjuk egy Kirgizisztánra, de gondoljunk akár mondjuk a hegyi Karabakh környéki konfliktusra vagy háborúra, hogy a kezelés módja meghatározza a végrehajtó hatalmak, illetve a kormányoknak a politikai sikerét vagy kudarcát. Nagyon sok olyan konfliktus van, ahol egyértelműen kimutatható az, most belső társadalmi konfliktus van, hogy a Covid-járvány rossz kezelése miatt, vagy a Covid-járvány rossz kezelése is belejátszott abba, hogy az elégedetlenség felszínre tört. A legegyszerűbben talán azt lehetne mondani, hogy a választási csalások mellett, mondjuk a belarusz eseményeknél, vagy a kirgizisztáni eseményeknél egyértelműen a legtöbb szakértő azt mondja, hogy egyértelműen belejátszott az, hogy rosszul kezelték, nem vették komolyan, nem érezte a társadalom azt, hogy törődnek az ő egészségével és az ő sorsával, nem támogatta a társadalom azokat a megoldásokat, amiket ajánlott a kormányzat. Tehát ilyen értelemben biztos, hogy van, hát, és lesz is hatása, annál is inkább, mert azért a közegészségügyi hatása mellett is én azt gondolom, hogy ez tulajdonképpen még mindenkire vonatkozik, hát még nem teljesen látjuk azt, hogy milyen gazdasági hatása lesz a Covid-járványnak. És én azt gondolom, hogy nagyon sok országban a bármilyen paradox, a Covid-járvány gazdasági hatása az jóval erőteljesebb lesz, mint a közegészségügyi hatása. Ezt tudom, hogy nem hangzik jól, de az igazság az, hogy azért, ha összevetjük mondjuk a spanyol nátha járvánnyal a Covid-járvány, már most lehet látni, hogy nem lesz olyan drámai a halálozása, és a fertőzés mennyisége, mint a spanyol nátha időszakában volt, és ez akkor is így van egyébként, ha azóta ugye nagyobb elvárásaink vannak tulajdonképpen tehát nagyobb elvárásai vannak a társadalomnak az egészségügyhöz, de mindenféleképpen az, hogy mi lesz a gazdaságokkal, az döntő módon meg fogja határozni azt is, hogy hogyan fognak visszatekinteni a Covid-járvány kezelésére. Tehát, hogy jól sápárkodtak-e a különböző forrásokkal tulajdonképpen az államok, illetve a kormányzatok, jól látták-e előre, hogy amit tudtak, megtettek-e. És ilyen szempontból azt gondolom, hogy igenis nagyon, tehát aktuálisan és középtávon is mindenféleképpen lesz hatása, hogy még egy az államunkon túl mutató dolgot mondjak, az például, hogy az Európai Uniónak a Covid válsággal kapcsolatos hát nagy terve és nagy helyreállítási csomagja sikeres lesz-e vagy nem, az szerintem döntően meg fogja hatályozni az uniónak a presztízsét, az, hogy továbbra is hát kedvelni fogják, vagy szeretni fogják, vagy felnéznek rá, és olyan vonzó megoldásnak tekintik, ami mások számára is példa lehet, vagy pedig azt mondják, hogy tökre elszúrták, felejtsük el ezt az egészet. Nem tudom, érthető, de gondolom, hogy érthető, hogy egész egyszerűen még az ilyen típusú történetek is azt gondolom, hogy beletartoznak a Covid válság kezelésébe, és igenis meghatározzák a politikusok sikerét, a kormányzatok sikerét, általában egy rendszer sikerét.
De magával az emberrel, a várható magatartásával számolnak el modellek? Mert van, aki azt mondja, hogy ahogy lesz vakcina, mindenki utazni fog, mert be kell pótolni, amíg nem utaztunk ebben az egy évben. Más azt mondja, hogy dehogy fog mindenki utazni. Senki nem szeretné egy újabb járvát, mondjuk egy bankoki kórházban átvészelni, hanem inkább közelebbre fogunk menni. Tehát az utazás, a turisztika annak kampó.
Amiről most beszélgetünk, az ugye az, hogy hogyan fogja megváltoztatni a világ a világot a Covid-járvány. És én általában azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen az ilyen típusú járványok a történelmi tapasztalat, általában nagy válságok a történelmi tapasztalatok alapján, hogy alapvetően a nagy struktúráját a világnak nem szokták, az erőviszonyai döntően nem szokták befolyásolni. Ami a kérdésben szerepel, az biztos, hogy befolyásolni fogják. Tehát én azt gondolom, hogy a vakcina után is mondjuk azt, hogy lesznek olyan, hát egyrészt ugye nagy kérdés, hogy mindenhova eljut-e a vakcina, és milyen gyorsan jut el. mert ahova nem jut el az a vakcina, oda valószínűleg nem fognak turistaként menni, mert azt gondolom, hogy ez lesz a természetes. Nagy kérdés például az is, hogy a turizmust mennyire lehet, ezt a kiesést, amire a turizmusban okozott, azt mennyire lehet pótolni. Nagy kérdés az, hogy az online turizmus, ugye itt lehet, hogy nem pont az online turizmus a legjobb példa, de az, hogy ma már egy Louvre-ot, egy Prádót meg tudok nézni, mivel nem tudok oda menni, és valószínűleg a Covid-járvány okán még kevésbé, meg tudok nézni az interneten is, az például mennyire fogja pótolni, vagy kinek fogja pótolni azt, hogy ő akkor el sem megy, mert tulajdonképpen ő Isten igazából a képekre kíváncsi, nem tudom érthető. Tehát az életünket meg fogja változtatni egy csomó mindenben. Például egész biztos, hogy az oktatásban meg fogja változtatni. Amit én még fontosabbnak tartok, hogy azért itt már ugye egy éve zajlik, és állítólag ugye még egy fél év, egy év valószínűleg ilyen válságos, vagy legalábbis Covid vakcina nélküli időszak lesz, még akkor is, ha felfedezik, mert az azért azt látni kell, hogy attól, hogy felfedezik, attól még a tömegtermelése nem indul be olyan egyszerűen és gyorsan. De mindenféleképpen lesz egy korosztály egész biztos, akiknek az egész életük másképp fog alakulni, mint a többieké. Ilyen nagyon egyszerű példát hadd mondjak. Azt látom, hogy a kollégáim közül mit küzdenek azok a kollégák, akiknek például kisgyermeke van, alsó tagozatos, hogyan lehet a matematikát és az írást tulajdonképpen online formában az iskolában megtanítani, az alapokat. Tehát ezek szerintem olyan változások, amelyeknek következményei lesznek. Nyilvánvaló, mi felnőttek azokon gondolkodunk, hogy akkor most tudunk-e repülni, nem tudunk repülni, tudunk-e ide menni, oda menni. Én azt gondolom, hogy egy ideig az a típusú nagy, mondjuk nagy migráció, vagy a nagy mozgás, ami Európán belül tapasztalható volt, vagy a világon belül tapasztalható volt, a idő kell ahhoz, hogy ez visszaálljon, és hát nagy kérdés lesz az, hogy egyáltalán minden területen visszaáll-e, vagy sem, mert ugye azt látjuk például, hogy bizonyos turizmussal összefüggő vagy turizmusban érdekelt, utazásban érdekelt vállalatok úgy mennek tönkre, hogy valószínűleg nem fognak talpra állni.
Belarusban befagyott a helyzet, vagy csak a hazai járványadatok elterelik róla a figyelmünket?
Azt gondolom, hogy befagyott a helyzet abban az értelemben feltétlenül, hogy nem lesz rendszerváltás a belarusz megmozdulások nyomán. Itt egy elég ellentmondásos helyzet van, tekintettel arra, hogy a szakértők túlnyomó többsége tulajdonképpen azt mondta, hogy nem fognak hosszú ideig kitartani ezek a tüntetések, és bár igaz, hogy az a típusú tüntetés, vagy olyan nagyságrendű tüntetés, vagy olyan kiterjedt tüntetés, mint tapasztaltuk augusztusban, a szeptembertől nincsen, de azért az, hogy a belaruszok minden hétvégén, illetve már két hónapja, Minszkben és néhány nagyobb városban, Minszkben össze tudnak hozni ilyen százezres nagyságú tüntetést, annak ellenére, hogy azt lehet látni, hogy a rendőrség és a belbiztonsági szervek rendkívül változatos eszközökkel akarják ezt megakadályozni, nem visszatérve egyébként az augusztus 9-e utáni első napok erőszakjához, mert valószínűleg rájöttek arra, hogy ez kontraproduktív volt, azért ez meglepő. Tehát az, hogy 23-án, szeptember 23-án Alekszandr Lukasenkót, vagy Lukasenkát hát titokban iktatják be, ennél nagyobb blamás a Lukasenka rezsimnek nem gondolom, hogy kell.
Ő dönti el, hogy mi lesz tovább, vagy picit arrébb Moszkvában döntik el, hogy hogyan tovább?
Én azt gondolom, hogy a legnagyobb hatása a belarusz eseményekre hosszú távon egyértelműen Moszkvának lesz. De nem akkora Moszkvának a mozgástere, mint ahogy ezt nagyon sokan gondolják. Ugye itt mindenki pánikba esett attól, hogy hű, majd a beloroszokhoz is bevonulnak, megtámadják őket, vagy oda küldenek, hát mit tudom én, ilyen, amit bejelentett ugye maga Putyin elnök is, hogy ilyen biztonsági, belbiztonsági egységeket állított össze. Ez azért nem ilyen egyszerű, és egyszerűen, nagyon egyszerűen azért, mert a belorusz és az orosz nép, vagy a társadalom, az tényleg egy őszintén egymás felé forduló, egymást akceptáló, tisztelő, ha tetszik, egymást kedvelő, én nem akarok ilyen régi hát szövegeket nyomni, hogy a testvér is nép, de mindenféleképpen olyan társadalom, ami a belorusz, amivel az orosz társadalomnak nincsen problémája. Jó a kapcsolata. Ez nagyon ritka egyébként a posztszovjet térségben. Nincsen vele mondjuk területi vitája, ami volt egyébként, tehát ne felejtsük el, hogy amikor a Krímet elcsatolták, mindenki, hangsúlyozom, mindenki Oroszországban, azok is egyébként, akik korábban kritizálták a Putyint, az egekig madasztalták az orosz elnököt, mert egy olyan társadalmi sérelmet láttak orvosolni ebben a lépésben, amire régóta vártak. Ilyen típusú társadalmi sérelmük a beloruszokkal szemben nincsen. Gyakorlatilag nincsen nyelvi vitájuk, hiszen az orosz a belorusz mellett az tulajdonképpen mondjuk azt, hogy hát hivatalos, sőt a 2000-es években még terjedt is. Nincsen emlékezett politikai vitájuk, mert a belorusz nemzet identitása az a szovjet időszak alatt hát alakult ki, a nyelvi és a kulturális identitása is, és vannak ugyan viták, de az, hogy a szovjet rendszerben vagy a Szovjetunión belül Belarus egy sikeres állam volt, az láthatóan ezeket a történeteket, hát fogalmazunk úgy, hogy elfedi. Tehát azt akarom mondani, hogy Putyinnak otthon sem lenne könnyű egy intervenciót, vagy akár egy határozottabb belépést és beavatkozást a belorusz viszonyokba, hát fogalmazunk úgy, hogy elfogadtatni.
Olyan lenne, mintha nem sajátjaira támadna?
Hát azt gondolom, hogy igen, hát pontosabban annak egyetlen következménye lenne, amit nagyjából látnak már az oroszok Ukrajnába, hogyha ilyen bekövetkezne, akár katonai, akár pedig belbiztonsági, tehát hogy arról lenne szó, hogy majd én kölcsön adok, mint ahogy kölcsön adtam a Russia Today-t az állami televíziódba, majd én kölcsön adok neked rendőröket, akik majd megfékezik a belorusz hát tüntetőket, annak az lenne az eredménye, az utolsó olyan társadalom is, amely tényleg őszinte szimpátiával fordul az orosz társadalom felé, az egész egyszerűen, hát hogy mondjam, elkezdeni utálni. Lehet, hogy csak a Putyin rendszer, de gondolom, hogy az orosz társadalommal szemben is kritikát fogalmazna meg. Ezt azt gondolom, hogy nem akarja sem az orosz társadalom, sem pedig a putyini vezetés. A bensőleg pedig van egy olyan problémája a putyinéknak, ami gyakorlatilag abból fakad, és ez a legfontosabb szerintem, abból fakad, hogy ezt a rendszert, ezt a Lukasenka rendszert támogatták, ez pedig az, hogy nincsen olyan ember, akivel le tudnák váltani a Lukasenkát. Nem tudtak felépíteni Belarusban egy olyan figurát. Akiket lehetett volna, akiket mondjuk alternatívaként el tudunk képzelni, oroszok számára is megfelelő, azok egyébként ott voltak a választási palettán, például egy Babariko nevezetű választ elnökjelölt, akit ugye fogták magukat, és a rezsim letartóztatta és bebörtönözte. Ez az ember a Gazpromnak volt a Gazprom bankjának volt, a Belarus bankjának volt az igazgatója rendkívül jó kapcsolatokkal, egész magas szinten. Tehát azt gondolom, hogy őt nyugodtan támogathatta volna a moszkvai vezetés, csak ugye az a probléma az, hogy senki nem számolt azzal, hogy a Lukasenka vezetés ennyire ostoba lesz, hogy tulajdonképpen kiprovokálja maga ellen ezt a társadalmi elégedetlenséget.
Attól függ, hogy mi lesz, hogy mikor fárad el a belarusz nép, vagy mikor fárad el Lukasenka?
Én azt gondolom, hogy nem csak ettől. Elfáradhat a belarusz nép, de a belarusz, tehát nem lesz ugyanolyan már a belarusz helyzet, mint korábban volt. Egész egyszerűen ennek a rendszernek szerintem már lejárt a szavatossága. Egész egyszerűen azt kell látni, hogy 26 év az iszonyú hosszú idő, és nem tud tulajdonképpen a belarusz vezető szót érteni a társadalom nagy részével. És ez szerintem egy olyan alapvető probléma, hogy egyre fogy a társadalmi bázisa. Az egész terminológiája, ugye a fő retorikája az volt, hogy a szovjet rendszer legjobb elemeinek megőrzése, és akkor milyen jó. Az egész retorikája már nem működik a fiatalok számára. Tulajdonképpen ilyen pangás, brezsnyévi pangás korszak időszakához hasonlítják, és nem tudja a rendszer követni a társadalmat, mert a társadalom egy olyan társadalomról beszélünk, ahol 80%-os az internet penetráció, tulajdonképpen sokkal informáltabb, sokkal szélesebb látókörrel rendelkezik. Én azt gondolom, hogy még ha le is állnak, vagy megszűnnek a tiltakozások, az együttműködés nem lesz meg a társadalomban, továbbra is utálni fogják természetesen a Lukasenkát, és az oroszoknak azon kell elgondolkodniuk, hogy egy olyan rendszert érdemes-e hosszú távon támogatniuk, különösen nyíltan, amit a saját társadalom is elutasít, vagy illegitimnek tekint. És ha van egy lehetőségem most egyébként, én magam részéről azt mondanám, hogy Moszkvának az lenne az érdeke, ha minél gyorsabban megcsinálná ezt, azért, mert most még nem alakult ki tulajdonképpen az a ellenzéki politikai paletta Belarusban, ami a későbbiekben önálló potenciális ellenfeleket termel neki. Most még nyugodtan Oroszországnak lehetne, és a putyini vezetésnek lehetne kiszemelnie egy embert, akit megcsinál, akit támogat, akit úgy fog a belarusszak elé tenni, mint aki leválthatja Lukasenkát. A Lukasenkát pedig meg lehet szorítani a legkülönbözőbb dolgokkal. Ne felejtsük el, hogyha megnézzük azt, hogy miben támogatta a putyini vezetés leginkább, akkor azt szoktam mondani, hogy szóban támogatta leginkább, de a konkrét segítségnyújtás, amit a rendszernek adott, az nagyon visszafogott. Két dologra, vagy három dologra koncentráltak. Az egyik az, hogy a belbiztonsági szervek azok stabilak legyenek. Elsősorban azért, mert nem akarják azt, hogy összeomoljon. Tehát nem akarnak egy ilyen ukrán típusú, vagy a rendszer összeomlásával járó változást. Kettő, azt lehetett látni, hogy magának, a Lukasenkának a védelmében ott oroszok vannak, tehát akiket látunk, olyan fegyvereik vannak, amik csak oroszoknak szoktak lenni. És a harmadik pedig, hogy igen, a Russia Today-t kölcsön adta, és kommunikációs szakértőket adott ahhoz, hogy a Lukasenka rendszer próbálja meg kommunikálni ezt az egészet, megadott 1,5 milliárd dollár gyors kölcsönt, amit egyetlen dologra tud felhasználni egyébként a belarusz vezetés, nevezetesen az orosz adósságoknak a refinanszírozására. Ez nem egy olyan hatalmas nagy történet. Hát én emlékszünk, mi valamennyien emlékszünk, hogy amikor Janukovicsról volt szó, a támogatás mértéke 20 milliárd volt, és azzal is elvesztette egyébként Ukrajnát a moszkvai vezetés. Tehát én azt gondolom, hogy előbb-utóbb, ha már nem, akkor előbb-utóbb, ha már most nem, akkor előbb-utóbb keresni fogják a lehetőséget is, és ráadásul ezt addig kéne nekik elvégezniük, amíg azt látjuk, hogy a belarusz társadalom és a belarusz politikai elit az alapvetően egy orosz barát politikai elit. Itt nem arról van szó, hogy Belorussziának a politikai hajóját Európa felé akarják fordítani, hanem azt akarják, hogy egy ember, aki elcsalta a választásokat, az húzzon el nyugdíjba.
Még egy kérdés az örmény-azeri konfliktusban, ahol szólnak a fegyverek. Kinél van a megoldás kulcsa?
Azt gondolom, hogy egy ilyen konfliktusnál nagyon sok helyen van a megoldás kulcsa. Én azt látom, hogy tulajdonképpen az örményeken és az azerieken múlik, de döntően azt kell látnunk, hogy itt van egy ilyen, tehát az örmény-azeri konfliktus az egy ilyen helyettesekkel vívott háború is. Nevezetesen Oroszország az egyik oldalon, ugye örményekkel szemben, vagy pontosabban örmények mellett, hiszen Örményország Oroszországnak a stratégiai szövetségese. A másik oldalon pedig az azeriek mögött, ahogy eddig is, csak jóval nagyobb, hát hogy mondjam, hanggal és mellénnyel Recep Tayyip Erdoğan, vagyis a törökök. És azt gondolom, hogy ez a két ország, vagy ez a két hatalom most hát összeméri azt a, hát megpróbálja gyakorlatilag, nem, Törökország megpróbálja megkérdőjelezni Oroszország kizárólagosságát, befolyásának kizárólagosságát gyakorlatilag a Dél-Kaukázusban, és azt szeretné elérni, hogy őt Azerbajdzsán, és Azerbajdzsán egyik protektoraként bevegyék abba a társaságba, amely a dél-kaukázusi ügyeket intézi. Eddig azt láttuk, hogy a dél-kaukázus az egy orosz felség terület volt, oda senki, hangsúlyozom, senki bele nem szólhatott. A nagy kérdés az, hogy most a putini vezetés az mit fog csinálni és mit akar csinálni, megengedheti, szerintem nem, megengedheti-e magának azt például, hogy az örmények nagyon vereséget szenvedjenek. Én azt gondolom, hogy nem az örmények miatt, hanem az összes többi szövetségese miatt. Ha az én szövetségesem nem tud mást megvédeni, akkor hogy számoljak azzal, hogy engem meg tud védeni. A másik oldalon Oroszországnak azért vannak olyan lehetőségei még Törökországgal szemben, ami hát az Erdoğan rendszernek nagyon-nagyon kellemetlen, nagyon fájdalmas történet lehet, hogy más ne mondjak, ami rögtön eszembe jut, ha az orosz politika megváltozik mondjuk a szíriai vagy a törökországi, nem mond, kurdokkal szemben, annak borzasztó következményei lesznek, és azt gondolom, hogy azt is látni kell, hogy Oroszország nem pusztán azt látja ebben, hogy örmények és azeriek, hanem azzal, hogy a törökök például oda tulajdonképpen hát ilyen szíriai iszlamista fegyvereseket is küldtek, most már egész biztosan lehet mondani, legfeljebb a számuk vitatott, van, aki 3000-nek mondja, valaki 300-nak, de mindenféleképpen ilyen idézőjelbe vett zsoldosokat, vagy idézőjelbe vett muszlim forradalmárokat küldtek oda, az azért valószínűleg Moszkva figyelmét sem került el, mert ez értelmezhető úgy is, hogy gyakorlatilag a szélsőséges hát iszlamistákat akarom támogatni a Dél-Kaukázusban, már pedig ez egy olyan vörös vonal szerintem Oroszország számára, vagy amit nagyon nehezen tolerálhat Moszkva. A nagy kérdés inkább az, hogy fogják az egészet most megoldani. És még egy dolgot talán, hogy valószínűleg a jelenlegi helyzet Moszkva számára kecsegtet egy olyan dologgal is, hogyha jól tudja levezényelni, akkor tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy egy picit közelebb kerül a nyugathoz is. Ne felejtsük el, hogy az örmény-azeri konfliktust kirobbanását követően rögtön fölhívta Macron elnök ugye Putyint, előtte pedig volt egy nagyon durva beszélgetésük, vagy inkább egy olyan beszélgetésük, amit ugye a Macron valahogy kiszivárogtatott, ahol ugye elhangzott Putyin részéről az az egész, hát, hogy mondjam, egészen elképesztő szöveg, hogy hát lehet, hogy Navalnyi saját magát mérgezte meg Novicsokkal, mert ugye Novicsok az nem olyan, hát nem is olyan bonyolult történet, és ebből lett egy kis feszültség Moszkva és Párizs között, de amikor hívta a francia elnök, azért hívta egyébként, mert ugye Franciaországban élnek a legnagyobb számban örmények, tehát örmény diaszpóra ott nagyon nagy, abban a pillanatban felvette az elnök, és úgy tűnik, hogy most nem kizárólag Moszkva, hanem Franciaország, az Egyesült Államok, tehát mindazok, akik valamilyen módon érdekeltek abban, hogy ebből a hegyi Karabakhból ne legyen egy újabb nagy háború és elhúzódó háború, azok mind együtt vannak. A nagy kérdés az, hogy hogyan lehet majd Törökországot tulajdonképpen leállítani attól, hogy az Azerbajdzsán támogassa fegyverrel, különböző harcosokkal, és politikailag.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Tálas Pétert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének igazgatóját hallották. A műsor elkészítésében Ibisz László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.